Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tartós álláskeresők elhelyezkedését segítő inkubátor program indul. Már lehet pályázni az 1,7 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló pályázatra. A programban sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy 3 hónapra kipróbálják magukat a választott álláshelyen, jelentette be közleményében Comba Sándor, foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A program célja egyrészről a vállalkozások munkaerőigényének kielégítése, a hazai munkaerő kínálat bővítése révén, másrészről a tartósan álláskeresők hosszú távú elhelyezkedésének támogatása a foglalkoztatás további növelése mellett. Comba Sándor elmondta, a program során annak a munkáltatónak nyújtható visszanemtérítendő támogatás, mely az álláshely választás lehetőségét legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső számára biztosítja. Ilyen álláskeresőnek az a legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső, vagy olyan legalább 1 éve regisztrált álláskereső minősül, akire érvényes a feltételek legalább egyike, mely szerint 24 év alatti, vagy nem szerzett középfokú végzettséget, szakmai képesítést, vagy 50 éven felüli, vagy eltartottal egyedül élő felnőtt, esetleg etnikum tagja, részletezte az államtitkár. Lányok napja lesz a Miskolci Egyetemen. Április 25-én 13. alkalommal rendezi meg az eseményt a Nők a Tudományban Egyesület. Ezen a napon irodákat, gyárakat, kutatólaborokat, egyetemeket látogathatnak meg a középiskolás lányok. A Miskolci Egyetemen a műszaki karok mutatkoznak be a lányoknak. Kutatók, mérnökök és informatikusok mesélnek a munkájukról, mindennapjaikról és arról, lányként hogy lehet elhelyezkedni a szakmájukban, mondta dr. Mádainé dr. Üveges Valéria, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar adjunktusa. Magyarországon találhatók olyan nyersanyagok, melyekből a zöld átálláshoz bizonyos mértékig fedezhető a szükséglet, mondta az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense Áder János korábbi államfő Kék Bolygó című podcastjének hétfőn megjelent adásában. Molnár Ferenc kifejtette, vannak rézércek, van olyan homok, melyből nagy tisztaságú kvarc nyerhető az optikai kábelgyártáshoz. Réz, ólom, cink kitermelése most nem folyik Magyarországon, részben környezeti, részben gazdasági tényezők miatt, de a technológia gyorsan fejlődik, így egyes nyersanyagok a gazdaságosan kitermelhető kategóriába kerülhetnek. Hangsúlyozta, a zöld átállás egyik kardinális kérdése az elektromos energia tárolása, ehhez akkumulátorokra van szükség. Az akkumulátorok gyártásához pedig az egyik legfontosabb fém a lítium. Az Alföld aljzatában a felszín alatti vizeknek lehet olyan magas lítium tartalmuk, hogy már érdemes kinyerni, és ez összekapcsolható lenne a geotermális energia kiaknázásával, mondta Molnár Ferenc. Ne vigyük haza a madárfiókákat és más állatkölyköket, őzgidákat, nyúl, nyest és mókus kölyköket, illetve vadmalacokat, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Hétfői közleményében a szervezet azt írta, hogy hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészekelhagyási szezonja. Az emberek a településeken, utcákon, parkokban is találkozhatnak magányosnak tűnő fiókákkal. A legjobb megoldás a nyílt helyen üldögélő fiókát a legközelebbi sűrű ajnövényzet foltba bokor alá tenni. A kirándulásokon talált szüleikre várva mozdulatlanul fekve rejtőzködő őzgidákat, nyúlnyest és mókuskölyköket, vadmalacokat jószaglású szüleik miatt megfogni sem szabad, hangsúlyozza az Egyesület.
Az időjárásról.
Kedre virradóan nyugaton lehet eső, majd napközben a középső tájékon alakulnak ki nagyobb eséllyel záporok, egy-egy zivatar. Keleten és délen hosszabb időre kisüthet a nap. Kedden északon csak 9 és 15, máshol 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. In the valleys that I want, singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Nothing gonna steal my joy.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit, önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Pívnyava Nikolett vagyok. Hallgassák meg az Anyaország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Bemutatjuk a Bótrágyi Református Gyülekezetet.
Bótrágyon a reformáció idejétől kezdve folyamatosan lelkipásztorok vannak, lelkipásztorok szolgálnak ezeknek a lelkipásztoroknak, megvan a listája, egyébként a Bótrágyi Gyülekezet. Jellegzetesség az, hogy a szolgálattevőiket mindig igyekeznek megbecsülni.
255 éves a tiszántúli református egyházkerület levéltára.
1769-ben döntött úgy az egyházkerület, hozott egy határozatot, hogy fel kell mérni az egyházmegyékben lévő iratanyagot, az egyház látogatási jegyzőkönyveket, az egyház megyei jegyzőkönyveket, a legfontosabb, a működést megörökítő iratokat be kell hozni Debrecenbe, akkor már egyértelműen Debrecen tekinthető az egyházkerület székhelyének.
Solideo Gloria az újtordai református templomért és az ottani szolgálatért.
Újtordai református egyházközségről, illetve annak templomáról beszélünk. Nagyon régi és nagyon tarka történetre tekint vissza egyházközségünk és templomunk. Már a pápai iratokban meg van említve az 1100-as évekbe, mint önálló gyülekezet, ugye, és mint akinek parokiája is van. Persze azóta ez már lerombolódott és tönkrement.
Ezekkel a témákkal várjuk önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
From the dawn of creation, daughter's been crying out for hope, for a hero to save us. We long for the supernatural,
but there is only one God who can save the day. So clear the stage, prepare the way, 'cause heaven and earth are singing glory, hallelujah. Let the whole world see the greatness of our God. In awesome wonder, He reigns forever. We know the greatness of our God. His power is endless. He lives within us. We know the greatness of our God. The greatness of our God. There's no one above Him, only our Savior wears the crown. There's none who can stop Him, even the grave could hold Him down. There is only one King who can save the day. So clear the stage, prepare the way, 'cause heaven and earth are singing glory, hallelujah. Let the whole world see the greatness of our God. In awesome wonder,
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Bótrágyon már a reformáció előtti időkben is állt templom. A gyülekezet jelenleg is kb. 1000 főt számlál, de az országban zajló háborús helyzet miatt ezek a számok mobilisak. Az elvándorlás ezt a gyülekezetet sem kerülte el. Ennek ellenére a közösség összetartó, az ifjúsági diakóniai élet egy percre sem áll meg. A következő percekben Radvánszky Ferenccel, a gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
A bótrágyi református gyülekezetnek a világát szeretnénk a következő percekben bemutatni a rádió hallgatóknak. Általánosságban mit kell tudni a bótrágyi református közösségről?
Bótrágy a kárpátai református egyházközségünknek egy jelentős, kiemelkedő közössége, gyülekezete. Ősi gyülekezetről van szó. Nagy valószínűséggel mondjuk, hogy az egyik első református gyülekezet volt, amik a reformáció idején magyar nyelv területen létrejött. Bótrágyon a reformáció idejétől kezdve folyamatosan lelkipásztorok vannak, lelkipásztorok szolgálnak, ezeknek a lelkipásztoroknak megvan a listája, egyébként a bótrágyi gyülekezet. Jellegzetesség az, hogy a szolgálattevőiket mindig igyekeznek megbecsülni. Bútrágyon jó szolgálattevőnek lenni, mert azt érzi, bármelyik szolgálattevő, tehát legyen az akár presbiter, akár hitoktató, de akár lelkipásztor, hogy a gyülekezet körülveszi, és igyekszik egy olyan közösséget teremteni a szolgálattevőnek, ahol a szolgálattevő ki tud bontakozni, és a talentumait érvényesíteni tudja a gyülekezet irányában. A közösség mondjuk úgy, hogy középmérettel rendelkezik, körülbelül ilyen 1000 tag környékén voltunk, és azért ilyen bizonytalanul beszélek, mert ezek a számok mindig eléggé mobilisak. És ezekben az időszakokban pedig még inkább igaz ez a mobilitás a statisztikáinkra, ugyanis a bútrágyi egyházközséget is nagyon sokan elhagyták a legutóbbi időbe, főleg ami a fiatalokat illeti. Ennek ellenére a református egyházközségünkben igyekszünk a kihívásokra úgy válaszolni, hogy a most megnyilvánuló sajnos kulcsfogalmat, ami a szétesettség, próbáljunk ellensúlyozni, ami az összefogás. Igyekszünk folyamatosan figyelni a gyülekezetünknek a tagjait. A munkatársi közösséggel állandóan, időzőjelesen monitorozzuk a családokat, illetve a gyülekezetünknek a tagjait, a különböző igényeket felmérjük, illetve ezeket az igényeket figyelembe véve folyamatosan igyekszünk ezekre az igényekre valamilyen módon választ adni. Válasz. Nem nagyon lehet, főleg most ezekben az időszakokban, sablonos válaszokról beszélni. Ugyanis nagyon sokszor azt a fajta rugalmasságot kívánja meg a gyülekezeti élet hatékonysága, amikor az egyéneket kell látni. Hogyha már társadalmi kulcsfogalomról beszéltünk, a szétesettségről, akkor egy másik szétesettséggel kapcsolatos kulcsfogalom a magányosság. Egy kis zárójel, néhány évvel ezelőtt végeztek egy egészen széles körű közvéleménykutatást Európában, ahol az volt a fő kérdés, hogy az európai társadalmaknak mi a mentális legfontosabb jellemzője, és az úgynevezett nem kellek érzés jött ki sajnos győztesen. Amikor azt élik meg az emberek, hogy feleslegessé válok egy idő után, nem kellek, mert nem tudok teljesíteni, még nem, vagy éppen már nem. Ez egy félelmetes érzés, amíg folyamatosan félelmet kelt, és ez a magányosságban mutatkozik meg. A mostani így magányosság által rendezett társadalmunknak nagyon fontos az a fajta ellensúlyozása, amikor éppen azt mutatjuk fel, hogy fontos vagy, koncentrálok rád, felkarollak, kell lesz nekem, értékes vagy. A bútrágyi közösségben nagyon tudatosan próbáljuk ezt az ellensúlyozást megoldani, úgy például, hogy különböző programok vannak, és a különböző programokban megpróbáljuk megvalósítani azt a fajta kibontakozási otthonteret, ahol mindenki megélheti a saját maga talentumait, és úgy érezheti, hogy itt én úgy tudok kibontakozni, hogy átélem a boldogság érzést. A boldogság egyébként minden helyen, minden közösségben, hogyha valamilyen módon szimbolizálják, akkor a kör vagy a gömb szimbólumát szokták használni. Ez az emberiség egyik archetyposza, vagyis ős képe, ugyanis azt akarja kiábrázolni ez a szimbólum, hogy teljes, vagyis nincsen vége, nincsen kezdete. Amikor az ember ezt a boldogságot, a teljességet éli meg, akkor érzi úgy az ember, hogy megelégedett. A közösségünkben szeretnénk ezt az otthonérzést, vagyis a boldogságot a gyülekezeti tagjainkkal kommunikáltatni, és azt szeretnénk természetesen, hogy ezzel az otthonérzéssel tudjunk világítani. Aki belép a gyülekezetünkbe, de egyáltalán csak a gyülekezetünknek a tagja, hogyha a gyülekezetünk kell valamilyen kapcsolatban van, akkor a számára legyen vonzó az, hogy itt ki lehet bontakozni, fogadjuk, itthon lehet nálunk.
Mit kell tudni a réteg alkalmakról, a közösségi alkalmakról, a diakónia tevékenységéről és a fiatalságokat érintő kérdésekről?
A fiatalsággal kezdjük. Már csak azért is, mert hagyományosan a Bótrágya gyülekezet rendkívül élénk ifjúsági munkát folytat. Egészen az óvodától kezdve az ifjúsági szintig különböző alkalmak vannak, akár állandó alkalmak, akár bizonyos kihívásokra válaszoló alkalmak, a hitoktatástól az ifjúságon keresztül, most egyébként jelenleg is, különböző kirándulásokat szervezünk, és amúgy is egyébként a Bótrágyi Egyházközségre jellemző a közösség összetartása. Tehát egy összetartó közösségről van szó, és ez az összetartás már az ifjúságban is megnyilvánul. Például akik a gyülekezetnek a bázisán vannak, ők személyes kapcsolatban is vannak egymással. Tehát nem csak egyfajta gyülekezeti kapcsolatot jelent a gyülekezethez tartozás, hanem akár személyes barátságokat, sőt a későbbiekben házasságokat is. És ez mind az ifjúsági alkalmaknál kezdődik. Nem egyszer megfigyelhető, hogy például a konfirmandusaim sokkal korábban feljönnek, mint a konfirmációnak a kezdete, és már úgy a konfirmandus óra előtt úgy együtt vannak, barátkoznak, azután meg nem akarnak hazamenni, hanem ott vannak a parókián, meg a parókia udvarán. Tehát egyáltalán, tehát a közösség megélése az egyháznak a bázisán van. Az idősekről szintén egyébként el kell mondani, hogy igyekszünk őket felkarolni, az idősek számára is igyekszünk közösségi alkalmakat biztosítani. Ez megnyilvánul például a bibliórákon, a kézi munkakörben, illetve eddig egy egészen jól működő kórusunk volt, sajnos egyébként a legutóbbi idő miatt a kórusvezető hiányában. Ez most nincsen, de nagyon reméljük, hogy a továbbiakban, tehát ez a kórus újból fog szerveződni. Illetve a bótrágyi közösségben nagyon élénk diakóniai élet van, szintén hagyományosan. Már csak azért is, mert a közösségi jellegből adódik, hogy egymásra figyelnek, egymásra figyelünk Bótrágyon. És az igényeket meglátva nem megyünk el egymás igényei mellett, mert úgy éli meg a bótrágyi közösség a saját maga egymáshoz kapcsolódását, hogy felelősek egymásért. Ez a felelősség, ez érezhető. Tehát aki egyáltalán csak valamilyen közösséget kezd el a bótrágyi gyülekezettel, azonnal átéli azt a fajta figyelmet, amit talán máshol kevésbé élhetne meg. Ez a felelős szeretetnek a figyelme.
Mit kell tudni az aktuális életérzésről a közösségen belül? Ugye a háborús időszak az nagyon sok válságos időszakot is jelent automatikusan. Most már több mint 2 éve vagyunk ebben. Jelenben van, milyen érzések hatják át a hétköznapokat?
Az érzések a legfőbb motivációink. A tények azok a szekundér motivációs térbe tartoznak. És hogy ezek majd mit váltanak ki belőlünk, mint érzelmek, fognak majd a továbbiakban megmozdítani bennünket. Itt viszont általánosságokról beszélhetek a bótrágyi gyülekezettel kapcsolatban, ugyanúgy, mint más gyülekezetekben. A bizonytalanság az egyik legfontosabb elterjedt életérzés. A bizonytalanság egy óriási teher. Akkor érzi jól magát egy közösség, hogyha van kiszámíthatósága, a kiszámíthatóság pedig a biztonságnak a mechanizmusa. Sajnos a legutolsó időkben éppen ez a kiszámíthatóság nincsen meg. A kiszámíthatóság következménye az, hogy a továbbiakban az embernek egy olyan biztonság érzése adódik, ami most idézőjelesen, ami a meggyökeresedést jelentheti. Meggyökeresedek egy helyen, egy gyülekezetben, és ott utódokat vállalok. Ha vannak gyökerek, akkor vannak utódok. Sajnos azt lehet elmondani, hogy az utóbbi időben temetéseink bár vannak, de keresztelőink szinte teljesen nincsenek. Hadd mondjak egy példát, ez szándékosan nem bútrágyi példa bár, hanem a másik gyülekezetemnek, Mezőkasszonynak a példája. 1944 a II. Világháborúnak a legvízterhesebb időszaka. Elviszik a zsidó honfitársainkat, azután pedig a magyar református férfiakat. Ennek ellenére ebben az időszakban, ebben az évben a mezőkasszonyi református gyülekezetben, csak a református gyülekezetben 63 keresztelő van. Ez mutatja az érzelmeknek a motiváló erejét. A tények azt mutatják, hogy megtörtént már Donkanyar. A tények azt mutatják, hogy a politikai, nemzetiségi tendenciák hamarosan katasztrófába fognak torkollani. Ennek ellenére van egy olyan biztonságérzet, minden szegénység ellenérés, amikor 63 gyereket be tudnak vállalni. Tehát van jövő. Egy társadalomban, a társadalmi vezetésben az egyik legfontosabb tényező ezt a fajta mentális állapotot úgy létrehozni, hogy a mentalitásnak a kulcsfogalma a biztonság legyen. Hogyha egy közösségnek a mentális területe rendben van, akkor tulajdonképpen minden rendben van. De hogyha egy közösségnek a mentális területe nincsen rendben, akkor a számok, a tények akármilyen mutatókat mutathatnak, akkor az egészen biztos, hogy pusztuláshoz fog vezetni. Szeretnénk egyébként, mint egyház, pont ezen a területen, ezen a lelki területen rendet és gyógyulást hozni. És hogyha ezen a területen rend és gyógyulás van, akkor ez felemelkedés. Ha nincsen, akkor a továbbiakban az anyag önmagától elpusztul.
Radvánszky Ferenccel, a Bótrágyi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
So glad you came to save us.
történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Idén ünnepli fennállásának 255. évfordulóját a tiszántúli református egyházkerület levéltára. A kezdetekkor egy ládában is elfértek a dokumentumok, ma viszont már határon túl is digitalizálják azokat. A múltról Szabadi István, a levéltár igazgatója beszél Búzásbori mikrofonja előtt.
1769-ben hozta létre a maga levéltárát az egyházkerület. Korábban, 1769 előtt a levéltári anyagot egyetlen egy ládában őrizték, ezt nevezték scriniumnak, vagy cisztának is, és az ott lévő iratanyag az nem volt több, mint 10-12 oklevél, de ugyanebben a ládában volt a kerület pénze, a pecsétje, tehát egy ilyen mindenes láda volt ez, levéltárnak nehezen nevezhető. 1769-ben döntött úgy az egyházkerület, hozott egy határozatot, hogy fel kell mérni az egyházmegyékben lévő iratanyagot, az egyház látogatási jegyzőkönyveket, az egyház megyei jegyzőkönyveket, a legfontosabb, a működést megörökítő iratokat be kell hozni Debrecenbe, akkor már egyértelműen Debrecen tekinthető az egyházkerület székhelyének, és ennek a munkának az érdekében deputációkat állított össze. Ezután a határozat után 1774-ben ki is nevezték az egyházkerület első levéltárnokát. Az akkori püspök Piskárkosi Szilágyi Sámuel fiáról van szó. Az ifjabbik Szilágyi Sámuel lett az első levéltárosa az egyházkerületnek, levéltárnok a korabeli szóval. Ő úgymond civil ember volt, tehát nem volt lelkész, de nyilván a egyház életét nagyon jól ismerte, hiszen segéd gondnok volt Biharban. Piskárkosi Szilágyi Sámuel, az ifjabbik, úgy fogott hozzá a iratok rendezésének, hiszen ekkora már, ahogy említettem, az eltelt 5-6 év alatt egyre több anyag érkezett be, úgy fogott neki az irat rendezéshez, hogy egy kötött rendszert alakított ki. Ez azt jelenti, hogy a konzisztóriális házban, akkori nevén, tehát a püspöki hivatal egyik szobájában szekrényeket állítatott be, és a szekrényeket megszámozta, és a megszámozott szekrényeken belül ABC-s betűkkel jelölve fakokat alakított ki. Ez egy kötött rendszer volt, tehát úgy tudták visszakeresni az iratokat, hogyha megnézték a hely rajzi számát, úgymond. De hamar kiderült, hogy ez nem felel meg a visszakeresés igényeinek. Tehát ez alapján egyre gyarapodó, egyre nagyobb mennyiségű iratanyagot nem lehet nyilvántartani, úgyhogy eltelt egy olyan történelmi idővel nem sok, egy olyan 30-40 év, és újra kirendeltek egy bizottságot a levéltárba, hogy tekintsék át, hogy mit lehet tenni, milyen rendszert alakítsanak ki. Ennek a bizottságnak a vezetője 1823-ban Budai Ézsaiás volt, akit ugye jól ismerünk nevéről, történész és püspök. Ők annyit tettek akkor, hogy készítettek egy lajstromot. Ebből a lajstromból tudjuk, egyébként ez az első lajstrom a jegyzéke a levéltári iratanyagnak, ebből tudjuk, hogy ekkor már 140 csomó iratcsomó érkezett be a levéltárba, vagy gyűlt össze. Ez a gyarapodás annak is köszönhető, hogy a 18. század második felében helytartó tanácsi rendelet szabályozta már az egyházak számára is az iratkezelést, annak a módját, mikéntjét, úgyhogy a kormányzat igényelte, követelte a korrekt iratrendezés, iratkezelést. De más előrelépésekkor nem történt. Újra eltelt jó néhány évtized, amíg 1867-ben Révész Imrét nevezték ki levéltárnokká. Révész Imre a 20. századi püspöknek a nagyapjáról van szó. Révész Imre nagyon felkészült volt szakmai szempontból, összeállított egy olyan szakmunkát a levéltári rendezésről, amelyik nagyon sok szempontból ma is megállja a helyét, és ő alakította ki azt a fondrendszert, fond és állagrendszert, ami teljesen emlékeztet a mai levéltári struktúrákra, amely rendszer aztán folyamatosan bővíthető, csak be kell illeszteni az adott fontba, állagba a beérkezett iratot. Tehát ő egy jó használható levéltárat épített ki. Révész Imre halála után, de még a 19. században került sor arra a költöztetésre, amelynek során, mármint a levéltár költöztetésére, amelynek során a konzisztóriális házból, vagyis a püspöki hivatalból a református kollégium épületébe szállították át a kerületi levéltárat. Annak is az északi szárnyába az orrandóját laborandó felirat alá az első emeletre került a kerületi levéltár, és ott is volt egészen 2015-ig. Tehát jó hosszú ideig a kollégium volt, amely intézmény otthont adott az egyházkerület levéltárának. A révészféle rendszer ez nagyon jól működött, egészen a második világháborúig. A második világháborúban a kollégium túlnyomó részét hadikórházzá alakították át. Még a németek, aztán ugye az oroszok ugyanilyen célra használták. A levéltáriratokat kiszorták, és azok teljesen összekeveredtek. Egy részük lent volt az udvaron, a hátsó udvaron, letakarva valami ponyvával. A levéltári rendszer teljesen felborult, nem nagyon lehetett rekonstruálni. Az 1951-es esztendő volt az, amikor legalább fizikailag összegyűjtötték egy helyre, a mostani kis tanácsterembe, a kollégium épületén belül a levéltári iratokat, és az akkori levéltáros Nagy Sándor munkája annyiból állt, hogy szerzett polcokat, polcokat feltette, felpakoltatta az iratokat, és bizonyos irat együttesekről segédleteket készített a legfontosabbakról, tehát egyházkerületi közgyűlési iratokról, a kollégium legfontosabb jegyzőkönyveiről, amiket minden nap használtak. Mert, azért említettem a kollégiumot, mert 1951-ben a kollégium és a kerület levéltárát összevonták. Innentől kezdve egy intézményként működik, mind a mai napig. A levéltár egyházkerületi levéltára neve, de tudni kell, hogy a kollégiumi levéltár is a része. A teljes iratanyagnak mintegy egy negyedét teszi ki a kollégiumi levéltári iratanyag. Új levéltári struktúra kialakítására megint évtizedek múltán került sor. 1973-ban Kormos László kenderesi lelkészt hívta meg Barta Tibor püspök Debrecenbe levéltárnoknak, levéltárosnak, és Kormos László két esztendő alatt az országos levéltár nagyon komoly szakmai segítségével kialakította ma is használatos fond- és állagrendszert. Két szekciót alakított ki, egy egyházkerület és egy kollégiumi szekciót, és egy olyan struktúrát dolgozott ki, amit ma is nagyon jól tudunk használni, tehát a beérkező iratok, azok könnyen elhelyezhetőek ebben a rendszerben. Kormos László 1994-ig töltötte be ezt a levéltárigazgatói tisztet. Kormos László az iratrendszerének, az iratok rendszerének kialakítása mellett elérte azt is, hogy a fontjegyzék, ami ez alapján készült, a rendezés alapján készült, az nyomtatásban megjelenhessen. Ez a Kormos féle fontjegyzék, tehát a levéltári iratoknak a jegyzéke, volt az egyetlen 1950 és 1989 között, amelyik egyházi intézményben, levéltárban megjelenhetett. A tervei között, Kormos László tervei között szerepelt emellett egy kiadványsorozat, szerepelt a tervei között levéltári kiállítás rendezése, utóbbi nem valósult meg, a kiadványsorozatot viszont elindította az 1990-es évek legelején, mégpedig a fűvészkerttel foglalkozó kiadvánnyal, a fűvészkertben lévő növények, fák leírása, jegyzékei korabeli források alapján, 19. századi források alapján. Kormos László 94-ig volt igazgató, hogy említettem, utána Barca József töltötte be ezt a tisztet, és 1996-tól vezetem én a levéltárat. A feladatom viszonylag könnyű volt, azt mondhatom, hiszen Kormos László munkáját kellett folytatnom. Adott volt egy jó kialakított rendszer, adott volt egy biztató kiadványsorozat. Ami újdonság volt, nyilván a történelmi szituációnak köszönhető, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a Királyhágó melléki, a kárpátaljai, illetve a délvidéken lévő, valaha a történeti Tiszántúlhoz tartozó gyülekezetek lelkészeivel, illetve a három említett területen lévő gyűjtőlevéltárak munkatársaival, vezetőivel. Ennek köszönhetően megindult egy olyan munka, amelyre felfigyelt megint csak a egész levéltáros szakma. A gyülekezeti iratanyagokat digitalizáljuk, illetve a gyülekezetben lévő anyagot rendezzük is, dobozoljuk is, és ha kell, akkor beszállítják a kollégák Nagyváradra vagy Kárpátalján, ugye Beregszászra. mindennek a munkának a anyagi fedezetét részben az egyházkerületünk biztosítja, részben pedig állami pályázatokból, minisztériumhoz beadott pályázatokból biztosítjuk ennek az anyagi hátterét, a finanszírozását.
Az elmúlt percekben Szabadi Istvánnal, a levéltár igazgatójával beszélgettünk.
We've turned the page, for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of a life, a heart that is pure and the love that rage is the reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe
in the Oregon cross.
Whoa. Of life, a heart that is pure and the love that is blind, a faith that is fervently grounded in Christ, the hope that endures for all time. These are the basics. We need to get back to the basics of life. Of a life, a heart that is pure and a love that
together. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Az 1100-as évekre nyúlik vissza az újtordai református templom története. Naponta turisták és érdeklődők csodálják meg a templomot és a körbevevő várfalat. A templom történetéről és a gyülekezet életéről kérdezzük Vince Csongort, az újtordai református egyházközség parókus lelkipásztorát. Riporter Bálint Enikő.
Újtordai református egyházközségről, illetve annak templomáról beszélünk. Nagyon régi és nagyon tarka történetre tekint vissza egyházközségünk és templomunk. Már a pápai iratokban meg van említve az 1100-as években, mint önálló gyülekezet, ugye, és mint akinek parókiája is van. Persze azóta ez már lerombolódott és tönkrement, de hát Istennek hála, hogy a viharokat úgy kiállta az évszázadok folyamán, és jelen pillanatban is teljes szépségében lehet megcsodálni, legfőképpen most a renoválás után templomunkat. A templomról mint egy néhány érdekesebb adatot hadd említsek meg. Újtorda az 1600-as években ment keresztül egy súlyosabb tűzpróbán, amikor Básta ágyúi ugye részt lőttek a várfalon, és így betörtek a templom és a templomkert területére, és ott lemészárolták az oda bemenekülő újtordai lakosokat. A későbbiekben Szindi János nevezetű bátori egyik vezére sietett a bent rekedtek megmentésére, sajnos már élőket nem igazán tudtak megmenteni, de a templomot, mint épületet és a várfalat valamennyire meg tudták óvni a teljes lerombolástól, és hát így maradt meg a templom a mai formájában. Már az 1200-as években volt, ugye, tehát amit mondtam, már volt templom, és Zsigmond király tordán épített kastélyt, úgynevezett kastélytemplomot, és ez megmaradt a jelen pillanatban is, hál' Istennek számukra, az utókor számára. Az 1600-as években, pontosabban az 1614-es évről beszélünk, amikor Bethlen Gábor fejedelem a szinte teljesen kipusztított Újtordát benépesítette, és hát sóvágókat hozatott ide Tordának erre a területére. Attól kezdve indult el Újtorda fejlődésnek ilyen szempontból, mert addig sajnos, hogy meg volt jól tizedelve a lakossága és gyülekezete is.
Így, ahogy hallgattam, már is a szemeink előtt lehet a templom, is meg lehet tekinteni. Nem tudom, hogy már mennyire, milyen állapotban van a restaurálás után. A restaurálási folyamatok során találtak-e valamilyen olyan dolgokat, tárgyakat, amire nem számítottak, vagy amiről nem tudtak?
Igen, a restaurálási folyamat az 2019-ben kezdődött már el, és 2022-ig tartott, ameddig a templomot fel nem szenteltük. A munkálatok folyamán, hát ugye régészeti ásatások is ilyenkor napirenden voltak, és rengeteg emberi maradvány, csontváz került elő, úgy a templomból, tehát templom alapja alatt a lóri területekről, mint a templom északi oldaláról. A templom északi oldalán egy oszáriumot is találtak, ez is megemlítésre méltó, amikor is egy olyan 10 négyzetméternyi területről több mint 20 zsáknyi emberi maradvány csontok kerültek elő. Azt visszahelyeztük őket a későbbiekben, és szándékszunk oda majd egy emlékpopjafát emelni az elhunytaknak az emlékére. Még ami megemlítésre méltó az az, hogy a templom kellős közepén egy Árpád-kori régi kis templomnak az alapját fedeztük fel. Az ásatások folyamán egy kicsin kis templomocskáról van szó, egy 10x8 nagyságú méretű kis templomról lehetett szó, de hát annak csak ugye a maradványai maradtak meg a templomban. A freskók szempontjából nem találtak semmit a renoválások során. Ami még nagyon fontos talán az, hogy a várfallal kapcsolatosan tudni kell, hogy Orbán Balázs leírásában annak idején a várfal 7, illetve 8 méter magas volt, ami biztosította a bent levőknek a testi épségét, ugye a török-tatár háborúk és dúlások idején sok alkalommal ide a várfalon belül menekültek az emberek, és ott leltek menedéket. Jelen pillanatban a várfal csak alig 3 méter, 3,5 méter magas, tehát egy nem kicsi, de hát a régi méreteihez képest már csak szimbolikus méretekkel bír. A templomunk generális javításon esett át, ugyannyira, hogy a padlózatot teljes mértékben, a kőpadlózatot teljes mértékben kicseréltük, új padok lettek, a villanyhálózat teljesen megújult, és hát kinti járdák meg egyéb dolgok lettek teljesen rendbetéve, és azóta is hál' Istennek szolgálják az Újtordai gyülekezetet, illetve a vendégeket is, akik hozzánk betévednek, vagy eljutnak. A templommal kapcsolatosan azt is el kell mondjam, hogy gyönyörű szép orgonája van templomunknak, ami Andreas Eitel német orgona készítő hírnevét öregbíti. Több mint 200 esztendős, 210 éves az orgonánk. Azóta is működőképes, és hát jelen pillanatban is meggyönyörködteti a hallgatóknak a fülét és lelkét is ugyanakkor. Ez a mi megemlítése méltó az évszázadok folyamán a templomon elvégezve, talán megemlítésre méltó az 1504-es évszám, amikor ugyancsak egy elég nagy lélegzetvételű renoválás történt a későbbiekben, az 1700-as években, és hát mondom, hogy jelen pillanatban a teljesen megújult templomot használjuk, és ha Isten megsegít bennünket, még évekig fogja szolgálni az újtordai református egyházközség tagjait.
Vince Csongorral, az Újtordai Református Egyházközség parókus lelkipásztorával beszélgettünk az Újtordai Református templom a múltat felidéző történetéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református stúdiók közös műsorát hallották.
Set me free.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
God.